Ákos is előbújt a félhomályból, és a főispán úr páholya felé fordulva meghajtotta magát. A közönség váltakozva a főispánt és Vajkait látsövezte. Szerencsére nem sokáig tartott. Kopogott a karmester, rázendítettek a nyitányra. Sokan ismerték már a Gésák kedvelt dallamát. Akadtak olyan is, például a pribocai lányok, akik már többször végignézték az előadást, és a dalokat kívülről tudták, zongorázták mind a négyen. Ákosnak azonban merőben új volt minden, nem csak a közönség, hanem a kivilágított Rivalda, a Cortina és az állarccal, melynek tátott szájából írótól fityeget ki. Amint a függöny felgördült, elállt szeme szája. Előre hajult, hogy minden figyelmét központosítsa. A keleti regék tündér világa elevenült meg előtte, sárga, piros, zöld, lila cikázott színek, melyek összekeveredtek mozgásokkal, hangokkal, szavakkal, új, ismeretlen érzésekkel, régi, ismert ábrándokkal. A színpad kápráztató volt. A japáni teház homlokzatát látta, lampionok lengettek az indigókék ég hátterében, és a csöpp teaházi lányok a gésák karban énekeltek. Egy-egy szófosz lány megütötte a fülét. Boldog Japán, még egy ilyen ország nincs igazán, csak a mennyország, finom teját, csak mi kínálunk, venni teját, tessék, mi nálunk. Japán, súgta oda feleségének, igen, Japán, Japán. Japán, sárszegen. Ők az előadást nem tudták pontosan követni. Az, ami a nézőtéren, a színpadon történt, a különböző térbeli és időbeli események összezagyválódtak előttük valami cifra gomolyaggá, melynek pászmáit és szálait nem mindjárt sikerült kigubbancolniuk. Az asszony a színlapot betűzte ideig, a kardalos nők neveit olvasva, Virág Márta, Jó Ani, Feledi Teréz, Labanc Lenke nevét. Most a színfalak mögött dalolt valaki szintén a kardallamát, és mindenki figyelt a láthatatlan énekesnőre, ki egyszerre zajosan kilebbent, a nézőtér tapsolt, és a zenekarból óriási virágkosorat nyújtottak föl, melyet a karban elhelyezkedő első gésa hajlongva a színpadra emelt, aztán félretett. Orosz Olga volt a primadonna, a híres, a gonosz, az érdekes, kiről annyi mindent beszéltek. Ákos elkérte feleségét a látcsövet, szeméhez igazította. A nagyító üveg két kerek kristály körébe csak hamar belibbent a primadonna. Mimmozzát alakította az első teaházi énekesnőt, kinek akárcsak a többinek foglalkozása a szerelem, mely japáni fölfogás szerint nem megbecsülendő, kenyérkeresete az, hogy árva bocsátja testét. Bő virágos kimonót hordott, fehér selyemcipellőt, mimóza frizurát és két oldalt kecsesen hizantémet tűzött belé. Mandula szeme a szemöldök fekete íve alatt tétován rémlett feléje. A Rivalda lámpai visszás fényükkel úgy világították meg ezt a szemet, hogy nem lehetett eldönteni, még látső segítségével sem, vagy a fekete, vagy kéke. Néha valóban feketének látszott, néha kéknek, legtöbbször pedig a kettő között ibolya fényben ragyogott, mintha kisi kancsi is lett volna, de ez jól állott neki. Aztán a tekintete is érdekes volt. Mindenkinek egyszer a szemébe nézett. Mindenkivel, ki a nézőtéren volt, egyszerre foglalkozott. Mindenkit igyekezett megbűvölni, valami felületes, tartalmatlan kedvességgel. Hangját túlzás lenne szépnek nevezni. Tompa volt, halk, fátyolos. Amint a prózára tért át, és csevegni kezdett, minden mondata után kacagott, kissé rekedten. Azt mondták, sokat cigarettázik és pesgőzik, attól olyan reket. Ákost maga a cselekmény nem érdekelte, mert kevésre becsülte azokat a koholt históriákat, melyeket emberek találtak ki, és mint heraldikus, a címer tantudósa ragaszkodott a történelmi igazsághoz. A regényt, színdarabot nem tartott a komoly dolognak, nem is olvasott semmiféle munkát, hol a képzelet otthagyta bűvös nyomát. Fiatalabb korában belekezdett egyikbe másikba, de untatta. A társaságban olykor, ha könyvvel esett szó, megjegyezte, hogy csak annyit olvas, amit hivatali kötelessége megenged. De hivatali kötelessége semmit sem engedett meg, ennél fogva semmit sem olvasott. Egy ízben áttanulmányozta a Smithnek a jellemről szóló művét. Ez dicsérte, sokáig ajánlgatta ismerőseinek. Elvben általában azokat az épületes, elme mozdító könyveket kedvelte, melyek erkölcsi igazságokat tüntetnek föl, kölcsönhatást a magukban érthetetlen, zavaros tények közt. Oly tanulságot például, hogy a munka megnyeri jutalmát, a rossz előbb-utóbb elveszi méltó büntetését, és abba a kellemes káprázatba ringatnak bennünket, hogy senki sem szenved értelmetlenül, senki sem hal meg ok nélkül gyomorrákban. De hol van itt az összefüggés? Reginald Fairfax, az angol sorhajó hadnagy, kit egy nyulánk, sudár színészt alakított, megcsókolta Mimózát. A nő nem tiltakozott, kivetkőzve nemes nőiességéből maga ajánlotta fel a csókot az európai ismeretlennek, maga tanította meg arra, micsoda a szerelem művészete. Mimóza nem is engedte a fiút, szemérmetlenül ölelte. Ez a perszóna semmit sem szégyelt, hosszan pihent egymáson a két száj, ette egymást, habzsolva gyönyörűséget, tépdesve a két, melynek nem akart vége szakadni. Egyre izzobbá, parázslóbbá vált az ölelkezés, úgyhogy a sárszegi polgárok, nők és férfiak egyaránt lélegzetüket visszafolytva lesték, mi következik ezután? Rájuk csavarták a látcsövet, és mint egy tanulva tőlük, akár az iskolában lévő diákok arra gondoltak, hogy hasonló körülmények között majd ők is így fognak cselekedni. Ákoshoz oly közel hozta a képet a látcső, hogy egy pillanatra visszahőkkent. Rosszalóan letette látcsövét, elkomorult, majd feleségre tekintett, mintha kérdezné, mit szól ehhez az illdomtalansághoz. Az asszony semmit sem szólt. Ő neki már régen megvolt lesújtó véleménye a színészekről, gyakran beszélt Pifkó Eterről, egy régi, sárszegi színésznőről, ki áldott állapotban megmérgezte magát, és sírja ott állt a sárszegi temetőn kívül, mert el sem temették a szentelt földben, nem részesült az egyház utolsó áldásában. Vuncsi mindkettőket földerítette. Az ezer gyönyörűséghez címzett teaház tulajdonosa, a copfos kínai jobbra-balra futkározott. Kifogyhatatlan volt ötletekben. Tudod-e, ki ez? Kérdez Ákos. Kicsoda? Szolvai. Ez lehetetlen. Nézd meg a színlapot, ő Vuncsi. Érdekes, én meg sem ismertem volna, milyen jó a maszkja. És a hangja, kérlek. A hangja egészen elferdíti. Szolvai pöszén beszélt, mekeget harákolt, minden mókája után egymásra néztek vajkaiék. Egyik mosoly, a másikat gyullasztotta. Amikor pedig Immari Márki megjelent piros napernyője alatt, azzal fenyegetvén Wu Chint, hogy ellicitálja te a házát, a kínai ilyetében hasra vágodott. Remegett a színház a kacagástól, Ákos és felesége nevettek, annyira nevettek, hogy meg sem hallották pályuk ajtaja kopogást. Környe nyitott be az első felvonás vége felé. No, érdeklődött. Hogy mulattok? Kitűnően, felelt az asszony. Kedves bolondság, enyhítette a véleményt Ákos, minden esetre mulatságos. Várjatok, most jön a java. Környei, mint színházi törzsvendég, csak a közönséget látsevezte. Láttátok? Kérdezte. Egy másod emeleti páholy felé mutatott, hol Zányi Imre ült, szalmasárga hajú, kétes hölgyike társaságában. Minden este itt ül, mutatott Zányi felé a főparancsnok. De csak akkor, ha ő játszik, a nagy ő, Horosz Olga, halálosan szerelmes belé, már 2 éve. Ákos most látsevét hol Zányira, hol Orosz Olgára szögezte, nem tudott betelni velük. Környéje felvonás után Vajkai nét városi pletykákkal szórakoztatta. Ákos pedig komoly szalonkabátjában, fésülten, kipödölt bajuszával, föltűnt a kaszinó páholyban a városi urak között. Tisztelkedett a főispánnál, ki nagyon kedvesen fogadta, ismét fölugrott, ismét leült, sohasem nyugvó, könnyű kis testével, s nyomban meghívta másnap ebédre, melyen jelen lesz a budapesti kormánybiztos is. Aztán tiszta választásokról beszélgettek, oly közvetlenül és magvasan, hogy észesen vették, megkezdődött a második felvonás. Ezt Ákos innen nézte végig. Íjas Miklós a felvonás közepén érkezett, miután elvégezte szerkesztőségi munkáját. Leült a sárszegi közlöny állandó helyére. Szokása szerint oda sem nézett a színpadra. Az előző zárt szék támlájára könyökölt, olyan mozdulattal, mely azt jelentette, mucsa! Sohasem volt megelégedve az előadással, de azért mindegyikre eljött. Különösen Szólyvait bírálta, keményen, kiről előbb-utóbb megírta, hogy a kakasülőnek játszik, és a Vuncsi alakítása egyenesen fölháborító, minden ember és lélek ismert nélkül a vidéki komédiázás, mert a budapesti közönség visszautasítana. Ezt a bírálatot, mely nem kis föltörést keltett, sokan szigorúnak, sokan igazságtalanak tartották, maga Szólyvai is, ki egy-két napig gondolkozott rajta, de azután folytatta bakugrásait, melyek ellenállatottan kacajt fakasztottak. A szerkesztő fölbigyeztette ajkait, úgy bosszankodott. Csak akkor mozdult ki ebből a helyzetéből, mikor Molly alakítója lépett a színpadra, Lator Margit, a szubrett. Őt vérbeli színésznek tartotta. Cikkeiben dicsérte friss ötletességét, hangterjedelmét pedig Orosz Olgái fölé helyezte. Küri Klárához hasonlította őt, s több ízben kifejtette, hogy egyik budapesti színpadon lenne méltó helye. Állítólag versei a sárszegi közlönyben mind hozzászóltak. Környei a második felvonás végeztével átment a kaszinó páholyba, magával vitte Ákost, elszívni lenne az udvarban egy cigarettát. Zegzugos boltíveken át botorkáltak, míg a fogadó első emeletre értek, a vörös márvány lépcsőre, melynek széles fokain egykor Ákos feleségével, leányával a bálterembe ment. Még mindig két ciprus között állt a nagy tükör, mely előtt a nők hajukat igazították. De a bálterem ajtaja be volt zárva. Barátságtal félhomály lengett a folyósón, a szobalány egy dundi kövér nő fehér harisnyában, magas sarkú lakcipőben, kezében vörös részgyertya tartóval idoda ringott, és a lépcső karfájára támaszkodva olykor félreérthetetlen jeleket adott a fiatal embereknek. Szemérmetlen élet folyt erre. Annyi szent! Sietve lépkedtek le a lépcsőkön, áthaladtak a kisajtón, és egy udvarra értek, a színház udvarára. Itt rágyújtottak. Arcatérén lámpa világította meg a díszletek vászon hátát rékító fénnyel. Lampionokat, meg a színpadon szerepeltek, kopott suhancok szedték le, és bevitték egy raktárba. Középütt, a nagy platánfa alatt, Szólyvai ült valami vendéglői asztalon kínai ruhájában, és fehér fröccsöt ivott. Remek vagy, gratulált neki Környei. Remek, szólt Ákos, remek, remek, és kacagott. Folyton szorongatta kezét, folyton nézte őt, és folyton kacagott. Micsoda ördöngős egy fickő az a Szólyvai. Szólyvai, és mégsem az. Cofja most is himbálozott tar fejéről, vastag, festéken izzadság csöppek gyöngyöztek át. Ákos nem tudta visszatartani nevetését. Szólyvai pedig komoly dolgokról beszélt a csoportnak, mely körülvette. Orosz Olga és Zányi Imre esetéről, illetve a régi szerelem legújabb fejleményeiről. Gál doktor volt itt, mint színházi orvos, több bizottsági tag, azután egyéb benfentesek, művészek barátai, Fehér Tatta is, az Agrárbank igazgatója. Ő most más híján egy névtelen gésát ölelgetett, kinek szemhéján kék árnyék sötétedett. Rémes botrány volt, folytatta komikus a már megkezdett elbeszélést. Tegnap este a bíboros harmadik fölvonását fél órával később kezdtük. A közönség már nem tudta, mi történt. Hát az az őrült Zányi a második felvonásában úgy, ahogy volt, bíbor talárban, aranylánccal kiment a városba. Orosz Olgához rohant a lakására, a Bolyai utcába. Egyszerűen rájött a féltékenység. Ott bevert az ablakot, iszonyú patárját csinált, és véres kézzel jött vissza. A Széchenyiből látták is, amit a bíborosi ruháját fölfogva visszafelé szaladt. Nagy muri volt, egy havig Ázsiába került. A társaság ámult, firtatta részleteket. Olga most már tudni sem akar róla, tette hozzá Szólyvai. Férjhez megy? Azt mondják, Kárász Dani el is veszi. Kárász Dani, a fölbirtokos, az ezer holdas Kárász István fia, elvesz egy színésznőt. Ez izgatta őket. Vallatni akarták, de a komikus eldobta cigarettáját, mert meglátta Íjas Miklóst, ki Lator Margit öltözőjéből közeledett a csoport felé. Ők a kritika óta nem beszéltek egymással. Szolyvai egy mandarin méltóságával vonult vissza. Környei íjasba karolt, bemutatta Ákosnak. Ti nem ismeritek egymást? Kérdezte. Vajkai Ákos, íjas szerkesztő. Íjas elbigyeztette száját. Nem szerette, a szerkesztőzik. Meghajolt, leemelte kalapját Ákos előtt. Szervusz, köszöntötte Ákos. Szervusz, mondta íjas. Együtt mentek a cukrászdáig, bámulva egymást, de egy szót sem beszélve. Ott elváltak. Ákos vett egy arany zsinóról átkötött csokoládés dobozt, fölvitte feleségének a páholyba. Attól, amit látott, hallott, kóvájgott a feje. Nem mindent fogott föl egészen, nem mindent értett, zavarta, nézett maga elé, és örült, mikor ismét felgördült a függöny, és belemerülhetett a játék csinált, de mégis egyszerűbb, áttekinthetőbb látványába. A gésák japáni nyuszonyányoknak öltözve énekkel, tánccal ünnepelték Immári Márki lakodalmát a krizantém ünnepén. Az is, kit Fehér Tata ölelgetett. A kis nőcskék, a taknyosok, szőkék, barnák, soványok, kövérek mind a gyönyör felé tartották csőrüket. Köztük pedig elsők közt az első, Orosz Olga. Sikere persze növekedett. A cselekmény a színpadon csak körötte forgott, mindenki róla beszélt, mindenki rátekintett, valóban. Micsoda gyönyörű dög volt, micsoda cudar, istentelen kis macska, már nem is fiatal, túl a 30-on, talán már 35 is elmúlt. Húsa azonban borhanyó, kéjesen fáradt, mint a sok idegen ágy, a sok idegen kar megpuhította volna, az arca lágy, mint a banán, omló bele, melle pedig mint két apró szőlőfürt. Valami romlatag báj lakozott benne, a korai hervadás és a halál költészete. Úgy szívta levegőt, mint a sütni a száját, a kis forró szajha száját, mint a édességet nyalogatna, pesgőt szürcsölne. Addig énekelt, csak trillázott, rikácsolt, hanyagul össze-vissza, de a nézők úgy bámulták őt, mint a szereplők, odaadták volna neki mindenüket. Van-e igazság? Erre a buja bibliai paráznára, erre a förtelmes personára kénköves eső kellene, és virágul rá. Mindenki ismeri erkölcstelen életét, piszkos ügyeit, megvásárolható voltát. Tudják, hogy a társadalom szemete, ki arra sem érdemes, hogy beletörjék a lábukat. Mit törődnek azonban ezzel? Körül rajongják, minden az övé. A nagy nő, több, mint a szelítség és jóság. Szeretik őt, ki semmi szeretetre, semmi tiszteletre nem érdemes. Minden szépet, minden fenköltet kigunyol. Nincs igazság, nincs igazság. Ákos látcsövét szemére szólítva azon gondolkozott, mit tenne, ha egyszer találkoznék vele. Úgy érezte, hogy elfordítaná fejét, végigmérni tekintetével, vagy egyszer köpne előtte. Ezektől a sötét gondolatoktól ismét Vuncsi térítette el, ki betáncolt a színpadra, és ezúttal igazán remekelt. Bús, hosszú szofjával legyezve magát, híres kupléját énekelte. Csúf, csúf, csak ugyan a kínai tincs, no de volcs, van-e nép, hol ilyesmi nincs, van-e föld, hol a copf, nem ismeretes, hip-hop, csúnya copf, hes, hes, hes. Hatása olyan nagy volt, hogy az előadás percekre föl kellett függeszteni, mert a taps nem akart megszűnni. Tapsolt mindenki, a pánkolyok, az árcékek, a kakasülő. Tapsolt kihajolva, páholyából, magáról megfeledkezve Ákos is, ki beleolvadt a tetszés mindent elragadó mámorába, és páholy könyöklőjén verte ki a dal ütemét. Nem bánta már, ha látsevezik. A tömeg láza tovasodotta őt is, feleségét is. Úgy nevettek, hogy potyogtak szemükből a könnyek. Csúf, csúf, csak ugyan, kuncogott az asszony. Hes, hes, visszhangozta Ákost, tréfásan feléje mutogatva, böködve a levegőt. Ez azonban még nem volt minden. Utána az időszerű strófák következtek, melyeket a helyi és politikai viszonyokra alkalmaztak ügyesen. Sárszeg is csúf volt, csúf, csúf, csak ugyan, mert csupa sár, nincs csatornája, a színháznak nincs villanyvilágítása, tomboltak. Maga a főispán is elértett a tréfát, jó példával járván elő, kegyesen összeméltóztatott Verdi tenyerét, megmutatta, hogy méltányolja a közállapotaikról szóló szigorú, de igazságos kritikát. Csak akkor ugrott föl, ekkor azonban olyan gyorsan, mint egy automata, mikor a Henszi szoborról, meg a sárga-fekete zászlóról is megállapították, hogy csúf. Hátrább húzódott a páholya mélyébe. Másképp azonban nem tehetett. Végre ő a magyar kormány tekintélyét képviselte. Ebben a forró hangulatban végződött az előadás. Ákos meglepődve látta, hogy Cortina utolsó is legördül, és a közönség a ruhatár felé tódul. Pár pillanatig ült a helyén. A színlapot nézte, dörzsölgette kezét, elővette szalonkabátja felső zsebéből négyszögletűre hajtogatott zsebkendőjét, megtörölte hevült arcát. Az asszony a páholy székeken kézi táskát keresgélte. Már nem volt tolongás, mikor kiértek a színház előcsarnokába. Arácsi, ki a pénzt előtt állott, kenetesen üdvözölte, Ákos kezet szorított vele. Ő elragadtatását fejezte ki, megígérve, hogy máskor is eljönnek. De nyílt az ajtó, és oda surrant a színház igazgatóhoz a primadonna. Le se festette magát, könnyű sejem köppenkét vett, valahová sietett. Az öreg határozatlan nézett rá. Arácsi bemutatta őt. Most meghajolt a primadonna felé, alig egy árnyalatnyival kevésbé udvariasan, mint az előadás kezdet előtt a főispán felé. És mint hogy a nő kezét nyújtotta, elfogadta. Gratulálok, rebegte. Nagyszerű volt. Ó, dehogy, szerénkedt a primadonna. De igen, igen, én nem szoktam bókolni, kedves kisasszony, nagyszerű volt. Valóban, kérdezte Orosz Olga, és rekedten kacagott. Bódító illatszer röpködött körötte az új divatos parfüm, a Heliotrop. A párás, kellemes kacsó nem engedte el az öreg kezet, csak pár pillanat múlva. Ákos aztán odament feleségéhez, a színház kapujában várta. Egészen úgy nevet, jegyezte meg az asszony, mint a színpadon. Igen, nagyon, természetesen játszik. Ballagtak a még mindig meleg éjszakában, a Széchenyi téren az asszony megszólalt. Azt mondják, Zányit szereti.
Nem, felelt Ákos. Kárász Danit szereti. Feleségül is megy hozzá.
Ebben a pillanatban nyitott födelő landaui hintó robogott előttük. Remek, zabon hízott két pellyel. Benne ül szorosan egymás mellett Orosz Olga és Kárász Dani. A két öreg bámult a hintó után. Hetedik fejezet. Melyben egy zöld, vidéki költő beszélget az öregekkel. Kedden délben a Magyar Király éttermében asztaluk, mert a főpincér föntartott számukra, üresen maradt. Ákos a főispánnal evett. Felesége fölhasznált az alkalmat, és elment régi barátnéjához ebédelni. Záhockinéhoz, egy ezredes özvegyéhez, a katolikus nőegylet elnöknőjéhez, kinél különben minden kedden összejönnek az úriasszonyok, és ozsonna alkalmával, habos kávé, befőtt, kis cukrás ütemények mellett megbeszedik a folyóügyeket. Utóbb buzgón működtek a jótékonyság terén. Lelencházat tartottak fönn, Mária egyletet az úri lányoknak, Márta otthont a cselédeknek, ahonnan megbízható, alkalmazottat lehetett kapni, azon kívül kiterjedt figyelmük a városban elharapódzó nyomorúságra is. Ingyen ebédet, ruhát adtak néhány szegénynek, valláskülönbség nélkül. Áldoztak, ki mennyit tudott? Hálával gondolt rájuk mindenki. Ide jött ért az ura hat felé. Ákos elmesélte, mi történt a főispánnál. Vagy 40-en lehettek, mondta, köztük a budapesti kormánybiztos is, egy lekötelező modorú úriember, nagyon jól mulattak. Kis fincsában kapták húsleves, nem tányérban, mint otthon, és a Magyar Királyban kétféle hal volt, vesepecsenye, mártással, sonkás pogácsával, több tészta, melyből már enni sem tudott. De fél pohárka francia pezsgőt azért megivott. Felesége viszont elmesélt az ozsonnát, főképp a foszlós kalácsot dicsérte. A Széchenyi tér sarkán találkoztak Íjas Miklóssal. Sárszegen mindenki találkozott mindenkivel, naponta többször. Akár akart, akár nem, mert a város úgy épült, hogy a téren okvetlenül át kellett mennie mindenkinek, bárhová is igyekezett. Az emberek alig köszöntötték egymást, csak intettek a szemükkel. Nem okozott bennük nagyobb izgalmat ilyen találkozás, mint egy család tagjai látják egymást a közös lakásban. Csak az volt a kérdés, mikor találkoznak. Mindenkinek megvolt a maga órája. Málvádi például mindig 7:30-kor haladt át a téren diákjaival, kikhez épp oly barátja nyájas volt az iskolán kívül, amilyen szigorú az iskolában. Diákjai karton testeket vittek utána, korrongokat, vasrudakat a fizikai kísérletekhez, olykor háznyulat, verebet is, mert a tanár úr üvegbura alá tett, és kiszivattyúzta bele a levegőt, megölt. Szúnyog 8 után jelent meg, és halván a gimnázium kis harangját, mely az előadás kezdetét jelezte, sokszor szaladt és föltűrt galérú felöltőjében, mivel félt az igazgatótól, és nem mert elkésni. 9-kor Gál doktor jelent meg, 10-kor Pribocai végezte már ismert körömtisztogatási műveletét a patika előtt. 11 órakor Görnyei tűnt föl, többnyire könnyű. Gigién, melyet maga hajtott, és egy erős tűzoltó paripa, egy vasderes, villámgyorsan röpített. 12-kor a színészek korzóztak. Déltől kezdve estéig pedig a párdozók tették elevenni a várost, kik vagy a Magyar Király éttermében, vagy a Széchenyi kávéházban tanyáztak. Íjas este 8 felé indult sétájára, hogy szabadult a szerkesztőségből. Mellék utcákon szokott bandukolni egyetlen barátjával, Freud Ferenccel, egy piros arcú, mosolygó, éles eszű zsidófiúval, ki megértette, búzdította, maga is irogatott. De legtöbbször egyedül sétált, mint most is. Miklós váratlan föltűnése a tegnapi futó színházi bemutatkozás ellenére is sokat foglalkoztatta a Vajka Jákost. Valaha térdeire ültette, barackokat nyomott a fejére, de ez régen volt. Nem említette neki, se bizonyára nem is emlékezett rá. Vajkaék egykor sokat jártak az Íjas házba, az ő tiszta, vendégszerető otthonukba, a Tarligeti villájukba, míg egy sötét véletlen el nem söpörte a híres, gyönyörű családot. Íjas Jánost, Miklós atyát, ki a megyei előkeléséghez tartozott, egy este két detektív Tarligeti villájából a rendőrségre vitte, és ott letartóztatták. Az eset rejtélyes volt, hiszen a neve maga is zálogú szolgálhatott, becsületért, tudták, hogy jómódú, s a sokat is költött, néha kártyázott is, talpig becsületes embernek ismerték. Azt beszélték, hogy tévedésről van szó, titkos rosszakaró jelentették fel, és semmi bizonyíték nincs ellene. Egy birtokát adta el közvetítők útján, kik az első vevőtől elfogadták a vételárat, 150 000 forintot, de aztán másik, jobb vevő jelentkezett, azzal kötötték meg az üzletet, és az első vevő, ki elesett a birtoktól, bosszúból följelentette őt, arra hivatkozva, hogy pénzét nem kapta vissza, és a vételt már a telekkönyvbe is bevezették. A részletek a nyilvánosság előtt meglehetősen homályosak maradtak, de a vizsgálati fogságot mégis elrendelték ellene, semmi óvadék ellenében nem helyezték szabadlábra. Hogy megtartották-e a tárgyalást vagy sem, arra nem emlékeztek. Tény azonban az, hogy az öreg Íjas János csak másfél év múlva szabadult börtönéből. Testben, lélekben megtörve, külföldre utazott, ott is halt meg. Felesége már fogsága idején belehalt izgalmába. Akkoriban az újságok is írtak erről egyet-mást. Különösen, mikor az apa tragédiáját követte, a legnagyobb fiúnak, Jenőnek a tragédiája. Az Sárszegen szolgált, mint honvéd hadnagy. A keringő hírek alapján ellene is elrendelték a becsületügyi eljárást, hogy a történtek után méltó-e a tiszti kardbolyt viselésére. Ő azonban nem várta meg a végét. Egy reggel kisétált Tarligeti birtokukra, és ott, a nagy diófa alatt, szolgálti pisztolyával agyonlőtte magát. Utolsó levelében, mert Attilájára tűzött egy gombos tűvel, azt írta, hogy ez a legkevesebb, amivel tartozik apja becsületének. Közben birtokaikat, villájukat eladták, fölérték, családjuk szétzüllött. Csak a 15 éves Miklós élt még, kit rokonai magukhoz vettek, a pusztán neveltettek. Itt lovagolt, tornászott, sokat evett és aludt. Később a kolozsvári egyetemre iratkozott be jogásznak, de vizsgáit nem tette le, hanem megtanult angolul, és mikor a botrányról már keveset beszéltek, Sárszegen bukkant föl mindenki meglepetésére, mint újságíró. Miklós félszeg helyzete folytán nemigen érintkezett emberekkel, Fűzes felé is kikezdte, propagandát csinált ellene, a kaszinóba sem engedte fölvenni tagnak. Ezért délelőtt a kávéházban újságokba temetkezett, délután otthon, hónapos szobájában írt. Különc hírében állott, ki lelkes híve volt a legújabb művész iránynak, a szecessziónak. most is azért kószált így, mert verset hordozott fejében. Abban a reményben indult el, hogy majd útközben kialakul, de hiába bolyongott, a szavak salakosan forrongtak, kopottak, unalmasak, semmit mondók maradtak. Hajadon főtt mendegélt, angol ruhájában, vékony lila nyakkendőjével, kezében puha kalapjával. Dús, kesztyűje barna haja, meredek homlokára omlott, végtelen fiatalságot lehelve. Vajkaikat meglátva föltekintett. Oda sietett Ákoshoz, kit már tegnap rokon szenvesek érzett félénk hallgatag határozatlanságával. Kezet fogott vele. Szervusz, kedves Ákos bátyám! Ákos melegen szorongatta kezét, mint a mindenki nevében bocsánatot kérne azért, ami történt. Szervusz, kedves Miklós öcsém! Ijas határozatlan állt, majd megkérdezte tőle. Hová? Hazafelé. És mert nem tudta Miklós, hogy mit csináljon, és mert a versén való kotlás is unta már, hozzájuk csatlakozott. Ha megengeditek? Ákos meghajolt, az asszony zavarta nézett rá. Minden fiatalember zavarba hozta. Haladtak a langyos estében, melyben a sárszegi házak mozdulatlan álltak, bizonyos álpátosszal, mintha még várnának valamire. Sok dolga van a szerkesztőségben? Kérdezte Ákos, hogy mondjon valamit. Elég. Képzelem, minden nap újságot írni, cikkeket ilyen nehéz időben, mikor minden tótágastán, a Dreyfus-pör, a sztrájkok. Brazíliában 5000 munkás sztrájkol,